Folytatjuk tovább a tanítványságról szóló sorozatunkat. Egy nagyon-nagyon izgalmas részben, én úgy gondolom, legalábbis nekem nagyon izgalmas volt, és sok-sok üzenetet és megértést adott számomra. Kérlek benneteket, hogyha kezetek ügyében van a Biblia, akkor lapozzátok fel. Lukács evangélium a 14. részénél. És innen szeretném felolvasni azt a szakaszt, amelyről szólni szeretnék. Lukács evangélium a 14. rész, 28. verstől fogom olvasni, egészen a 35. versig. Tehát Lukács evangéliuma, 14. rész, 28. verstől a 35. versig. Így hangzik. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a szavakat, és köszönjük, hogy neked minden szavad, amit üzensz, az nagyon-nagyon fontos a mi életünk szempontjából, és most különösen ezt az üzenetet hoztad elénk a tanítványsággal kapcsolatban. Úr Jézus, én azért imádkozom, hogy legyen nyitott a szívünk. Segíts, Úr Jézus, hogy ha ismernénk is ezt az ige szakaszt, vagy hallottunk róla talán már prédikációkat, legyen bennünk az a készség, hogy szeretnénk egy új perspektívából szemlélni ezt, de sokkal fontosabb az, Úr Jézus, hogy elérd a szívünket. Beszélj hozzánk, rólunk. A mi tanítványságunkról, a mi Krisztus követésünkről, arról, hogy hol is tartunk igazán. És Úr Jézus, én azért adok neked hálát, mert te bizakodó vagy. Ahogy énekeltük is az énekben, hogy a reménység az nem fogy el. És köszönjük, hogy te látod a mi életünket, a te követésedben, látod sokszor a botladozásainkat, csetléseinket, azt, ahogyan építkezünk, és hogy valamikor nem olyan gyorsan, ahogy kellene, de köszönjük, hogy ott vagy velünk. Köszönjük, hogy támogatsz. Hálásak vagyunk mindazért az útért, amit már eddig megtehettünk veled, és hálásak vagyunk azért is, ami még előttünk áll. Úr Jézus, beszélj a mi szívünkhöz. Gondolkoztass el, adj megértéseket, adj beismeréseket, ha kell, vagy éppen odaszánásokat, újraelindulásokat. Te látod azt, hogy ki éppen milyen állapotban van. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy a Szentlélek által szólj mindnyájunk szívéhez, Jézus nevében. Amen. Így van. Nagyon érdekes kérdést feszeget a mai igénk, és amikor elkezdtem olvasni, akkor én is kíváncsisággal voltam, hogy milyen üzenete lesz ennek az ige szakasznak, hiszen a tanítványságról szól, és tudjátok, eszembe jutnak gyülekezeti tanácskozások. Mégpedig olyan tanácskozások, amikor felvettünk testvéreket, leendő testvéreket a gyülekezetbe, és hát ez mindig egy izgalmas történet, legalábbis annak, akik meghallgatnak, és mindig ott szoktak felrakni testvérek bizonyos kérdéseket, és eszembe jut az is, hogy én is nagyon izgultam, amikor mentem erre a meghallgatásra, Békésen a gyülekezetbe, a 300 fős gyülekezetbe, nem tudtam, hogy mit fognak kérdezni, egyáltalán fognak-e kérdezni tőlem valamit, és egy kicsit izgultam, hogy tudok-e rá válaszolni. És eszembe jutnak azóta meghallgatások, beszélgetések, tagfelvételek, és eszembe jutnak kérdések, amiket úgy föl szoktak rakni testvérek, Például egy ilyen kérdés, amit föl szoktak rakni, hogy meddig szeretnéd az Úr Jézust követni? És hát persze a választ tudjuk, életem végéig. És ezt hiszem, hogy amikor ott állunk, fehér ruhában, a bemerítő medence mellett, ünneplő gyülekezet mellett, akkor természetes, hogy jogos és igaz az a válasz. Vagy szokott lenni egy másik kérdés is, például az, hogy most ezt valaki rábeszélte erre téged, hogy most kövesd az Úr Jézus Krisztust, vagy saját döntésed alapján határoztad el, és persze erre is tudjuk a választ, hogy saját döntés alapján önállóan döntöttem el, de nagyon fontos ez. Fontos az is, hogy egy életünk végéig szóló Krisztus követésünk legyen, és az is nagyon fontos, hogy saját döntésünk, saját akaratunk alapján tegyük ezt. Tehát, hogyha ilyen kérdéseket hallasz, vagy ilyesmi, akkor ne azt lásd mögötte, hogy bizonyos emberek faggatóznak, kérdezősködnek, kötözködnek, hanem sokkal inkább azt a féltő szeretetet érez mögötte, hogy olyan emberek kérdezik ezt tőled, akik már elindultak ezen az úton, és akik számára fontos, hogy te is elindulj, és te is célba érj. Láttál-e már olyan futót, aki beállt a futógépbe, startpisztolyra várva, eldörült a pisztoly, futott 10 métert, és utána megállt, és azt mondta, hogy hát köszönöm szépen, nekem eddig tartott, mégse akarok futni, mégse akarom ezt csinálni, fussanak a többiek. Hát nem nagyon. Vagy találkoztál-e már olyannal, hogy mondjuk egy boxmeccs során ott van két boxoló a ringbe, megszólal a kezdő gongszó, és az egyik ökölvívó odaszalad a sarokba, és behajítja a törölközőt. Furcsa is lenne ez, hiszen hát nem ezért vettek jegyet a nézők, és valami mást vártak. És tudjátok, ez igaz a tanítványságra is, a Krisztus követésre is, tehát nem egy rövid távfutás, nem arról szól, hogy van egy felévelő szakasz az életünkbe, és aztán utána jön egy nagy visszaesés, és utána mélyebbre kerülünk, mint előtte. Mégis, talán a statisztika is, meg az élet is azt igazolja, hogy nem mindenki, aki elindul a Jézus Krisztus útján, tart ki egészen haláláig, vagy tart ki egészen addig, amíg az Úr Jézus Krisztus eljön. Minden gyülekezetben tudunk olyanokról, akik ott álltak a fehér ruhában a medence mellett, hittel, reménységgel, és tudomásunk szerint most nem járnak, nem élnek a Krisztus útján. Vajon mi lehet az ok? Miért van ez? És nem lehet egy általános okot mondani, hogy mindenkire érvényesen, egyetemesen érvényes dolgot, de többek között ez is ok lehet, amiről itt az Úr Jézus beszél, hogy elkezdett valamit, de nem fejezte be. Nagyon érzékletes különben ez a kép, amit itt olvasunk. Három fontos kép tárul elénk, ha figyelmesen nézzük az igénket. Van előttünk egy torony, ami nem akar igazán felépülni. Van egy csata, amit még kezdete előtt valaki visszamond, tehát még bele se kezd a harcba, de már visszakozik, és megijed, és az ellenségtől, a nagyobb létszámú ellenségtől, és van előttünk egy só, ami elveszti az ízét, és már nem tudja betölteni azt a funkciót, amiért adatott. És ha megnézzük ezeket a képeket, ezt a képes beszédet, akkor azt láthatjuk, hogy egy reményteljes kezdet, hiszen nagy nekelendülés kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen építkezni, sőt, egy tornyot építeni. Reményteljes kezdet az, amikor valaki harcba akar indulni, harcba bocsátkozni, vagy éppen szeretné ízesíteni más életét, de a végeredmény nem az lesz, amilyen jól indult a kezdet. Meggyőződésem, hogy az Isten dicsőségét azt szolgálja, hogyha elkezdünk építkezni, és befejezzük az építkezést. Hogyha elkezdünk harcolni, és utolsó leheletünkig, szívünk utolsó dobbanásáig ott vagyunk a harcban, és Isten dicsőségét azt szolgálja, hogyha egész életünk során sózunk, sózunk és sózunk. Isten erre hívott el bennünket. Arra hívott el bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy olyan tanítványai legyünk, akik végigviszik ezt a tanítványság projektet, olyan tanítványai legyünk, akik nem csúfolnak, hogy elkezdte, de nem tudta befejezni, olyan tanítványok legyünk, akik helytállunk a harcban, és készek vagyunk 10 000-rel a 20 000-rel szembeszállni, és olyan tanítványok legyünk, akinek nem fogy el a sósága, nem halványodik el a fénye, és nem válik az ő íze ízetlenséggé. Tehát nagyon fontos az, hogy átgondolva történjen mindez, és én most nem tudom, hogy kik hallgatjuk ezt a szolgálatot, de alapvetően 3 célközönségnek szeretnék szólni. Az egyik célközönség az, aki azon gondolkozik, azt fontolgatja, hogy elinduljon-e Jézus Krisztus útján. Mert nekik is szól ez az ige. Az első célközönség tehát az elindulni vágyó. A második célközönség az, akik elindultak, megrekedtek, és nem tudják, hogy merre az arra. És a harmadik célközönség pedig az, akik már azt mondták, hogy abba hagyom, befejezem, bedobom a törölközőt, nem csinálom tovább, és hogy velük mi lesz, velük mi a helyzet. Az jött elém, amikor készültem, hogyha te most úgy vagy, hogy már bedobtad a törölközőt, ha te úgy vagy most, hogy eldöntötted talán, hogy abba hagytad, nem csinálod tovább, ez neked túl nehéz, túl magas, akkor töröld meg a homlokodat, menj vissza a ringbe, és folytasd tovább a harcot, mert a kegyelmi idő tart, Isten az újrakezdés Istene, és azt akarja Jézus Krisztus, hogy menj vissza a keskeny útra, folytasd a Krisztus követést, ahol abba hagytad, de most már másképp, mint ahogy eddig csináltad. Tehát nagyon-nagyon fontos. Tart még a kegyelem. Szoktuk énekelni, a szívem örül, és ez igaz, és így van tényleg, tart még a kegyelem. Mire tanít bennünket még ez az ige? Hát arra, hogy úgy tűnik, hogy mintha az Úr Jézus Krisztus túlságosan is a mi oldalunkra helyezné a hangsúlyt, és túlságosan a racionalitásokra helyezné a hangsúlyt. Mint hogyha az Úr Jézus a tanítványságban, az ő követésében átpasszolná a labdát a mi oldalunkra, és azt mondaná, hogy most én arra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan akarsz ebben az egészben lépni. Bizonyára azért mondja ezt az Úr Jézus, nem azért, mert ez egy a mi csak mi tőlünk függ, hanem azért, mert a mi részünk igenis nagyon fontos benne. Azért mondja ezt, mert ő mindent bele fog tenni ebbe a projektbe, mindent bele fog tenni abba, hogy az én tanítványságomat, a tanítványságod, az egy végigment tanítványság legyen, egy célba érkezett tanítványság, de megkérdezi, ma is megkérdezi, hogy te végig gondoltad-e, akarod-e, számba veszed-e azt, hogy mivel jár, és hogy a befejezésig akarod ezt csinálni, mert nem mindegy. Látunk Jézus Krisztushoz nagyon nagy lendülettel érkező tanítványjelölteket, akik ugyanolyan lendülettel tovább mennek, és visszamennek talán abba az élethelyzetbe, ahonnan elindultak az Úr Jézusig. Nagyon érdekes, különben ebben a történetben, és ez olyan furcsa volt, amikor olvastam, hogy toronyépítésről van szó, és milyen magasra nő a torony? Egészen az alapig. Hát, nem egy nagy torony, mondhatnánk, de azért azt is lássuk meg, hogy az, hogy valami az alapig elkészüljön, ahhoz is kell munka. Ugye? Tehát, ha épül egy épület, először jön az alapozás, és az alapozás is időt igényel, erőt igényel, befektetést, odaszállást. Nagyon sok munka van abban, hogy egy építkezés eljusson egészen az alapig. Nagyon sok munka van benne, míg egy kívülálló csak azt látja, hogy a vízszintesen van valami, talán még nem is emelkedik ki a vízszint felől az a torony kezdemény, ami épülni készül. És azt írja itt Isten igéje, hogyha valaki eddig jut el, Tehát tornyot akar építeni, eljut egészen az alapig, és akkor mondja azt, hogy köszi szépen, én most nem tudok tovább menni, vagy nem akarok, vagy nem bírok, akkor ez mások számára a gúnyolódás tárgya lehet. Gondoljátok csak el azt, amikor valaki a tanítványságból, az Isten, a Jézus Krisztus követéséből ebben az állapotban kiszáll, akkor mit mondanak azok, akiknek korábban bizonyságot tett? Eddig tartott a lendület? Mondtam én, hogy úgyse fogod végigcsinálni, és jönnek a gúnyolódók. És Isten ezt nem akarja, hogy téged gúnyoljanak, Isten azt akarja, hogy védd tovább az építkezést. Még ha meg is álltál, menj tovább. Aztán a másik helyzetben, amikor a hadviselésről van szó, itt is racionalitásról ír az ige, ti vagytok 10 000, az ellenfél van 20 000. Racionálisan megoldható-e az, hogy a 10 000 nyerjen a 20 000-rel szembe? És mondhatnánk azt, hogy racionális alapon semmi esélyük sincsen. De tudjuk, hogy amikor Istent követem, amikor beállok a tanítványságba, akkor egy harcmezőre lépek. Harcba kerülök. És azt is tudom, és azt is tudjuk, hogy többen vannak ellenünk. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus a győztes a mi oldalunkon áll. És ezért 10 000-rel is lehet 20 000-rel szembenézni, és bármennyi ellenséged lehet, bármennyi csúfolódó lehet, ha Jézus mellett vagy, akkor győztes vagy. És ez nagyon fontos, hogy megjegyezd. Nagyon fontos, hogy megjegyezd, amikor talán a munkahelyeden éled meg az elutasítást, a csúfolódást, a lenézést Jézusért, a családodban éled meg, hogy többen vannak, akik nem hisznek, és egyedül te hiszel, és emiatt talán azt érzed, hogy háttérbe szorulsz, vagy bárhol az életben, ne felejtsd el, az Úr Jézus Krisztussal erősebb lehetsz mindenkinél. Tehát Jézus beszél a racionalitásról, de nem azért, hogy az legyen a döntésed, hogy akkor én nem, hanem azért, hogy a Krisztus követésnek a racionális oldalát megértsd, mert ez nem elsősorban érzelmi döntés, az is, de akarati döntés is. Akarom, belevágok, végigcsinálom, hűséges leszek egészen végig. Vegyük gyorsan figyelembe ezt a 3 képet. Építkezés, amiről itt szól az ige, harc és ízesítés. Erről a 3-ról szeretnék szólni az ige alapján, legelőször is az építkezésről. Azt mondja itt Isten igéje, hogy a Krisztus követése az egy építkezés. Az alap ennek az építménynek maga Jézus Krisztus, az alap, amit ő tett értünk a kereszten, az ő helyettesítő áldozata, a bűnbocsánat, az engesztelés, a megtérés lehetősége, ez az alap, amire ráállunk, amire elkezdünk építkezni, és erre tudjuk ráépíteni mindazokat a dolgokat, amiket a tanítványságban az Úr Jézus Krisztustól kapunk. Elgondolkoztam azon, hogy mivel szokott dicsekedni egy építő? Azzal, hogy milyen fantasztikus az alap, amit senki nem lát, vagy azzal, hogy milyen szép az építmény? Hát valószínűleg azzal, hogy milyen szép építmény épült arra a szilárd alapra. És tudjátok, mivel szoktak dicsekedni a hívők? Nagyon sokszor az alappal. Hogy én mikor tértem meg, mikor születtem újjá, mikor merítkeztem be, mikor csatlakoztam egy gyülekezethez, és sok hívő embernek szinte csak alapja van. Nincs, ami épülne rá. Fontos az alap, kell az alap, teherbíró az alap. De épült már rá valami az elmúlt 1, 2, 5, 10, 20 évben? Nagy kérdés. Úgy gondolom, baptista gyülekezeteinkben nagyon jó az alap. Jézus Krisztusban hiszünk, elfogadtuk az ő bűnbocsánatát, Tudjuk, hogy mi az a megtérés, tudjuk, hogy mi az a bemerítkezés. Fontos. De mintha nem lenne annyira lényeges, vagy nem lenne annyira hangsúlyozva, hogy erre építkezni kell. Ne dicsekedj az alappal, ha nincs rá építve erős épület. Az ige mondja, nem én, hogy erre az alapra ki mit épít, az meg lesz próbálva. A végső próba az majd akkor lesz, amikor az Úr Jézus Krisztus elé kerülünk, de igen is meg lesz próbálva, hogy mit építek az én Krisztusba vetett hitemre. És egy pár dolgot itt megemlítek a teljesség igénye nélkül, hogy mit kell és mire fontos építkeznünk. Az egyik nagyon fontos dolog Isten igéje, a Biblia. Ezzel kell táplálkozni. Folyamatosan, naponta, szisztematikusan. Olvasni kell, tanulmányozni kell, memorizálni kell. Át kell, hogy járja a mi bensőnket. Ez a mi táplálékunk. Isten igéje. És miközben táplálkozol, foglalkozol vele, tanulmányozod, memorizálod, közben elkezd épülni az alapra a te épületed, a te életed. És mindaddig épül az a falrész, vagy az a része az életednek, amíg ebben hűséges vagy. Aztán van egy másik rész is, ami szintén ugyanilyen fontos, ez az imádság. Ez is, ami építményünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Hogy a te ima életed hol tart? Felírtam itt magamnak, hogy nem csak kérés, hanem a te ima életed sokkal részletesebb, sokkal gazdagabb ennél, mint hogy csak kérnél. Beletartozik a közbenjárás, a hálaadás, a dicséret, az imádat, sőt, ha még bőjtel kötöd össze, az még hatásosabb tud lenni, ezt is folyamatosan kell tenni. És nem azért kell tenni, mert ha nem teszed, akkor az Isten majd lesújt rád, vagy ilyen gondolatok miatt, hanem azért, mert akarod építeni azt a házat, azt a tornyot. Ugyanilyen fontos része, úgy gondolom, ami szellemi építkezésünknek, az olyan tanításoknak a hallgatása, amelyek szintén felemelnek, tovább visznek bennünket attól a ponttól, amiben éppen tartunk, afelé, amerre az Isten terelni akar. Igen, kell táplálkozni különböző olyan tanításokkal, amelyeket Isten elénk hoz, amelyekben növekednünk kell. De ne légy mindenevő. Szűrj. Nem kell mindent megenni, szelektálni kell, szűrni kell, ki kell alakuljon a szívünkben a jó és a rossz közötti megkülönböztetés képessége. Ebben az építkezésben úgy gondolom benne van a szolgálat is. Az, hogy amit kaptam az Istentől, amit kaptál az Istentől, azzal szolgálsz. És miközben szolgálsz, épülsz. Én nem tudok úgy tanítani, hogy közben az Isten előtt engem ne tanított volna. Én nem tudok úgy evangelizálni, hogy közben az Isten ne szólt volna az én szívemhez. És ne érintett volna meg engem, és ne szólított volna meg. Tehát ebbe ez is építi a mi életünket, amikor szolgálunk Isten azzal az ajándékkal és a gyülekezetnek, amit kaptunk tőle. De vannak konferenciák, csendes napok, személyes elvonulások, és lehetne sorolni azokat a lehetőségeket, amelyek szintén építenek. És azt láttuk itt az igében, hogy megállt az építkezés. Csak az alapig jutott el. A mi építkezésünk viszont ne álljon meg. Lehet, hogy nem épül az én szellemi házam olyan ütemben, ahogy Isten szeretné, vagy ahogy én szeretném. Mert emberek vagyunk. Néha gyengék vagyunk, erőtlenek. De Isten azt akarja elérni a szívünkben, hogy ne állj le. Ne hagyd abba. Ha csak egy tégla, ha csak egy pár centi, ha csak egy rövid ima, ha csak egy kevés idő, amit Istennel töltesz, az is sokkal több és sokkal jobb annál, mintha megállnál és abba hagynád vagy esetleg visszafordulnál. Újra, újra neki kell veselkedni. Ha nem megy egyedül, akkor hív, kér segítséget. Legyen ott előtted a kézház víziója, és ez lendítsen át a holtpontjaidon. A másik dolog, amiről itt beszél az ige, hogy a tanítványság harc. De nem csak építkezés, hanem harc is. Ha valaki nem törődik Jézussal, akkor nincs harc, ugye? Persze, hogy nincs. Az ördög nem küzd érted, ha az övé vagy. De ahogy elkezdünk közeledni Jézushoz, ahogy elkezdünk közeledni a megtérés felé, az elköteleződés felé, jönni fog a harc, nem áltatlak, Isten igéje mondja, kőkemény támadások fognak érni. Nem akar ijeszteni az Isten, ő nem ilyen, csak egyszerűen preventív módon beavat ezekbe a dolgokba. De még egyszer mondom, ne felejtsd el, hogy Jézus Krisztussal te minden ellenségnél nagyobb és győztesebb lehetsz. Milyen harcok jönnek? Hát sokféle harcról lehet szó. Saját magaddal való küzdelmeid is beletartoznak. Beletartozik ennek a világnak a világ fejedelmével, vagy éppen a világi gondolkodásmóddal való ütközés, amiben szintén benne vagy. Olyan emberek, akik a sátán által vannak befolyásolva, olyanok is hatnak rád, és ez sem egy könnyű dolog. De a Biblia azt mondja, hogy harcmezőn vagyunk, jó kezekbe vagyunk, Jézus kezébe vagyunk, és ezen a harcmezőn ki kell tartani életünk végéig. A harcnak azért vannak pozitívumai is, és azért ezt is szeretném elmondani, hogy a harcban harcedzett leszel, szellemi állóképességed egyre jobb lesz, megtanulsz szembenézni a félelmeiddel, és megtanulsz bízni az Istenben. Most olvastam nemrégiben egy kis bejegyzést az interneten, és nagyon tetszett. Most abban az időben élünk, amikor nagyon sok félelem támad meg bennünket és hívőket, kár lenne mást mutatni, vagy mást mondani, kár lenne azt mondani, hogy hú, mi mennyire jók vagyunk, és bennünket meg sem sújt ennek az egész körülöttünk levő mizériának a szele, mi mindig erősek vagyunk, és nem igaz. Nem igaz. Mi is emberek vagyunk, mi is sebezhetőek vagyunk, mi is időnként félünk, időnként pánikolunk. Van ilyen. És egy cikkben ezt olvastam, és nagyon tetszett, hogy a szorongás az nem más, mint a félelem megszorozva a fantáziával. Tehát a szorongás nem más, mint a félelem megszorozva a fantáziával. Mert amikor valami ismeretlen felé indulunk, akkor a fantáziánk elkezdi kitöltögetni azokat az információs réseket, amire nincs rálátásunk. És igazából szerintem ez a veszély ennek a mostani időszaknak. Hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, lesz-e munkahelyem, kapok-e fizetést, vissza kell-e mennem utána oda, ahová dolgozom, vagy egyszer nem vesznek föl, mert annyira visszaesik a gazdaság. Egy csomó ok van a félelemre. És erre jön a pánik, azaz a félelem miatti, tehát a kérdőjeleknek a kitöltése, hogy így olvastam, a fantáziánkkal, azoknak a réseknek a kitöltése, amik még ismeretlenek, és ezért bepánikolhatunk. És azt akarja mondani, úgy hiszem az Úr Jézus Krisztus, hogy ne pánikolj. Az aggodalmaskodással nem tudjuk meghosszabbítani az életünket. A pánikolással nem tudjuk biztosítani azokat a dolgokat, amik miatt aggódunk, vagy amiket féltünk. Ne engedd, hogy a fantáziát töltse ki a nem ismert réseket a jövőddel kapcsolatosan. Ne engedd. Mondd el a te aggodalmaidat Jézusnak. Az a baj, és ma reggel, amikor így gondolkoztam fél öt körül, akkor ez jött elém, hogy nem merünk hívőként sebezhetőek lenni. Nem merünk sokszor Nem merjük bevállalni azt, ami bennünk van. Mert attól tartunk, hogy ha ezt bevállaljuk, bevalljuk, akkor ettől nem fognak bennünket tisztelni, vagy le fognak nézni bennünket, vagy az az imázs, amit építettünk magunk köré, hirtelen szertefoszlik. Hogyan fognak ezután tisztelni bennünket, vagy mit fognak mondani a mi hitünkről? Nem kell ezzel törődni, úgy gondolom. A sebezhetőség éppen azt jelenti, hogy mi is húsvér emberek vagyunk, minket is elérnek ezek a harcok, nekünk is meg kell tanulni szembenézni velük, és Jézus Krisztussal meg kell tanulnunk ezeken a kőfalakon átugrani. De higgyétek el, hogy menni fog. Elég sok minden történt már a történelemben. Ilyen helyzet is, talán még bonyolultabb, vagy nehezebb helyzet is, és az Isten átvitte, átlendítette a hívőket ezeken a nehézségeken. Most miért ne tenni ezt? Az ő karja nem rövidült meg, hatalma nem csökkent. Azt keressük ebben a rendkívüli helyzetben, hogy Istenem, hogyan fogsz tudni ezen átlendíteni? A megoldásokat keressük. Az egér utakat, ahogy mondja is az Isten igéje, nem hagy följebb kísérteni, megadja a kimenekedés útját. Ebből is úgy hiszem, és biztos vagyok benne, hogy meg fogja adni. Át tudsz menni a félelmeiden, át tudsz menni a pánik dolgaidon, Jézussal, és az ő békességét adhatja neked. A harmadik dolog, amit itt olvasunk, ez az ízesítés dolog. Úgy fogalmaz itt az Úr Jézus, jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Mire gondolhat az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy egy só elveszti az ízét? Hát tudni kell azt, hogy abban a korban kétféleképpen csináltak sót, lepárlással, illetve bányászott kősót helyeztek bele az ételbe, és amíg annak a kősónak tartott a sósága, amíg nem olvadt ki belőle teljesen a só, addig használható volt. De miután a só tartalma megszűnt, utána már használhatatlanná vált. És Jézus azt mondja itt, hogy igen, jó a só, és tényleg jó. A só az tartósít, a sónak mindenbe kell só. Szakács vagyok, higgyétek el, mindenbe kell só, még a sütibe is kell só. Tehát só mindenbe kell. Aztán az is tény a sóval kapcsolatban, hogy nem csak ízesít, hanem éhséget vagy szomjúságot is okoz a só. És a kérdés az, és azt mondja itt az Úr Jézus, hogyha az ő tanítványai elvesztenék a sóságukat, mire valók? Miért is élnénk akkor itt ezen a földön? Nagyon érdekes, különben, hogy az Úr Jézus érzékszervek által megtapintható dolgokat beszél. Beszél arról, hogy ti vagytok a világ világossága, és ez a szemünk, ugye? A sósság az ízleléssel kapcsolatos, és hogy ti vagytok Krisztus jó illata, ugye? Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy érzékszerveket használ az Úr Jézus ahhoz, hogy elmondja, hogy mi milyenek lehetünk, és milyennek kell legyünk. És tényleg igaz, az emberek bennünket látnak, néha kóstolgatnak, néha körbeszimatolnak, figyelnek bennünket, hogy hogyan viselkedünk, mit csinálunk. Néha azt is mondják különben, hogy irigylem a te hitedet, olyan jó lenne, ha én is tudnék hinni. Figyelnek bennünket. És mindaddig, amíg van fényünk, ízünk, illatunk, addig be tudjuk tölteni a küldetésünket. De hogyha a tanítványságban valahol elakadunk, a Krisztussal való kapcsolatunkban, az Istennel való közösségünkben valahol elakadunk, akkor éppen ezek a dolgok kezdenek el kimenni az életünkből. Csökken a fényünk, csökken az ízünk, csökken az illatunk. És az Isten ezt nem akarja. Meggyőződésem, hogy Jézus Krisztusnak az a terve, az a szándéka, hogy ezek nem úgy csökkenjenek, épp ellenkezőleg hatványozottan nőjenek. Hogy holnap jobban világíts, mint ma. Holnap jobban ízesítsd a körülötted élőket, mint ma. És hidd el, hogy ő ezt megteheti. Ez a vele való kapcsolatból fakad. Ha vele kapcsolatban vagy, élő kapcsolatban, növekvő kapcsolatban vagy, akkor igenis, ezek a dolgok fejlődnek, nőnek. De az is igaz, amiről itt beszél az Úr Jézus, viszont hogyha ez csökken, akár megszűnik, mint ahogy a sónak a sótartalma, utána mit tudunk adni ennek a világnak? Mert minden, amit tudunk adni, ez nem a miénk. Csak rajtunk keresztül megy. Ha nincs Krisztussal való kapcsolat, mit tudunk adni ennek a világnak? Hát nem sok mindent. És nem azt akarja az Úr Jézus, hogy ott heverjünk parlagon, félredobva, félrerakva, vagy ahogy János Evangélium a 15. része mondja a nem termő szőlőveszőkről, hogy levágják, félretesszék, összegyűjtik, megszárítják. Nem ez a mi küldetésünk. A mi küldetésünk az, hogy Jézus Krisztus jó íze, jó illata legyünk. Világítsunk. Nem tudom, találkoztatok-e már olyanokkal, akik elindultak a tanítványságban, megálltak, vagy éppen letértek a keskeny útról. Nagyon furcsa köztes állapot ez. Nagyon furcsa is. Mert Krisztus már nem követik, bár tudják, milyen élmény és milyen áldás, a világban meg nem tudnak visszamenni, mert nem tudják már úgy belevetni magukat, mert tudják, hogy van egy másik élet is. És ebben a két szélsőség között próbálnak valahogy lavírozni, egyensúlyozni, de valahol belül érzik, hogy nincsenek a helyükön. És én úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz szól azokhoz is, akik ilyen helyzetben vannak. Akik elvesztették a fényüket, ízüket, illatukat. Akik letértek a keskeny útról. Talán nem örökre tervezték ezt, csak megálltak egy kicsit, aztán elfelejtettek visszajönni. Jézus Krisztusnak az az üzenete, hogy szeretlek téged, hogy visszavárlak téged, hogy meg tudom adni a te fényedet, ízedet, illatodat. És ezért örültem annak az éneknek, amit elénekeltünk, hogy reménység, amíg élünk, el nem hagy. Amíg élünk, van kegyelem, van visszatérés, és nagyon-nagyon jó hír ez a Bibliában, hogy elénk vett olyan embereket, akik példaképek, akik nagyszerű emberek, és buknak. Péter, mekkorát bukott? És az Isten azt mondta, nem baj, ha elmondod azt, hogy szeretlek, 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 visszafogadlak. Tamás, ott volt Tamás, azt mondja, nem hiszem, ha nem látom. És Jézus megjelen neki. Csak miatta ment el, úgy gondolom, arra a napra. Csak Tamás miatt. Hogy visszajöjjön arra a keskeny útra. És ilyen értelemben te sem vagy kevésbé fontos az Isten számára, hogyha eltértél tőle, és most úgy éled az életedet, hogy Krisztus nélkül, gyülekezet nélkül, hit nélkül. Jézus akkor azt mondja neked, gyere vissza. Gyere vissza hozzám, gyere vissza a gyülekezetbe, gyere vissza a tanítványi közösségbe, porold le a Bibliádat, vedd fel újra az imádság fonalát, és folytasd ott, ahol abba hagytad az építkezést. Nagyon érdekes, hogy Isten mindig odáig vezet vissza bennünket a tanítványságunkba, ahol abba hagytuk. Nem tudjuk átlépni azokat a tanításokat, amiket még nem sajátítottunk el. Isten visszavisz egészen, ha kell, akkor a torony alapjáig, a hadseregbe visszavisz bennünket a kezdetig, vagy visszavisz a mi ízünk, világosságunk kezdetére, és azt mondja, akkor folytassuk tovább együtt. Tehát miről szól ez az ige szakasz végül? Arról, hogy megfontoltan indulj el. Korintusi levélben azt mondja Pál, hogy remélem, hogy nem lettetek elhamarkodottan hívők. Ne legyél elhamarkodottan hívő. Ha el akarsz indulni, akkor indulj el megfontoltan, végig gondolva, ne egy rövid távfutásnak gondold, hanem ez egy hosszú távfutás életre szóló. Ha már benne vagy a tanítványságban, akkor ne hagyd abba fél úton. Mert az Isten nem dicsőíti egy torony, ami az alapjáig ér, Isten nem dicsőíti egy olyan háború, amiben el se indulsz, és Isten nem dicsőíti az, hogyha te fényed alszik, alszik, alszik. Isten meg akar rázni téged, fel akar ébreszteni téged, mert ez a fajta állapot sem a külső megítélésednek nem lesz jó, se az önbecsülésednek. Ha elkezdted, csináld végig. Menj oda, ahol abba hagytad. És végül azoknak is szól ez az ige, akik kivonultak a keskeny útról, abba hagyták az építkezést, kiszálltak a harcból, elvesztették a sóságukat. És azt mondja az Isten, hogy várlak. Várlak, mert még van visszaút, van kegyelem, van reménység, szeretlek, csináljuk tovább, egészen a célig. Gyere vissza a gyülekezetbe, gyere vissza Isten jelenlétébe, gyere vissza a keskeny útra. Amen.